Sziasztok, ez itt a kettes szemrendszer, benne Behumi Dóri és Veres Dóri. Igyekszünk péntek délutáni tevékenységhez illő rendes háttérrádióként viselkedni a következő két órában, de azért örülünk, ha nem csak duruzsolásnak hallgattok majd minket, hanem ide figyeltek kicsit, hiszen olyan vendéget hoztunk nektek, aki figyelemre méltó dolgokat szokott mondani és csinálni. Ő Balázs Zoltán, színész, rendező, a Maladipe Társulat alapítója. Zoli Romániában született, a Szentesi Drámatagozatos Gimnáziumba járt, majd a Nemzeti Színi Akadémián végzett, és mindezt megfejelte a Színművészeti Főiskola színész, majd rendező szakával, és 2003-ban végzett a tanulmányaival. A színi társulata viszont a Maladipe 2001 óta létezik. Zolinak a színházáról röviden annyit lehet mondani, hogy nagyon rendhagyó, különleges jelmezekbe bújtatja a színészeit, monumentális, de legalábbis szokatlan díszletek közé, és mindig számíthattok valami formai csavarra, ha Maladipe színházat néztek, mondjuk például visszafelé beszélnek a színészek benne, vagy énekelve szólalnak meg. Szóval mindig van valami váratlan vagy szabálytalan megoldás, hogyha az ember maladipés előadást lát. És hát azt lehet mondani, hogy Zoli rendezőként, a Maladipe társulatként állandóan úton van, itthon, külföldön, fesztiválokon, vendégjátékokon, és tele vannak díjakkal. Szóval szia Zoli, köszöntünk a műsorban, és kérlek kezdjük Kolozsváron. Milyen volt a 80-as évek Kolozsvárja, mesélj?
Fogalmam is, milyen volt Kolozsvár, mert én csak megszülettem Kolozsváron, úgyhogy ahogy édesanyám engem a világra hozott, el is hagytuk a várost, és aztán Máramarosszigeten éldegéltem 12 éves koromig, de Kolozsvár...
Akkor ezt nem tudtam, bocsánat.
Nem baj, én nagyon büszke vagyok rá, hogy ott születtem, de valójában én Máramarosszigeten éldegéltem, ott a világ végén Kamcsatkám, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy nagyon szép környezet van, hegyek, folyók.
Melyik részén van Romániának?
Ez Észak-Párcium, Erdély, és hát egyszerűen védett, mint egy sziget, a nevében is benne van, tehát gyönyörű, meg mindenféle kalandra alkalmas hely, amit én persze ki is használtam, tehát hozzánk úgy jöttek be, hogy Jucika drága, ez volt nagymamám Zoltán itthon van, mert akkor nem nagyon mertek bejönni, tehát egyszerűen érdekelt, hogy kinek hol húzódnak a határai, és hát nem tudom, csak egy konkrét példát mondjak, hogy volt egy özvegy patikus, aki vasárnaponként eljött hozzánk ebédelni, és engem annyira irritált, hogy ő mindig ilyen pedás, és ilyen gyönyörű, és tiszta, és vasalt, hogy hát valamit mindig kitaláltam, cipőfűző összekötéstől kezdve, klasszikusoktól egész az orrfújásig, szóval nagyon szerettem provokálni a környezetemet, és hát akkor ennek a mindenféle hozadékát tovább gondolva újabb és újabb kalandokat terveltem ki, amelyeket persze egyre nagyobb volumenben és egyre ijesztőbben mutatkoztak meg. Tehát lehet azt mondani, hogy ebben a bizonyos 12 éves gyermekkorban én ön is közbeszélyes voltam. Tehát ezt
volt ehhez partnered?
Volt, mindig találtam, tehát volt egy csodálatos barátom, az Edgár, akivel nagyon jól el tudtunk.
Ő román volt?
Nem, magyar volt. Én magyar családba születtem, magyar iskolába jártam. Hát nem.
Csak az Edgár név, ez olyan szokatlan a magyar.
Edgár, és édesanyám, képzeld el, hogy szintén ezt a nevet akarta nekem adni, csak mivel én nemesi családból származom, és nálunk a név kötelez, főleg az első szülött fiút, hogy Viski Balázs Zoltán István, tehát így én nem úsztam meg ezt, és nem lettem Edgár, de én nagyon szerettem volna, hogy Edgár vagyok, és akkor lett egy barátom Edgár, de valószínű, így vonzottam a néven keresztül a személyiséghez, és hát nagyon sok tréfát megengedtünk magunknak, amelyek persze nem mindenkinek voltak viccesek.
De azt mondtad máshol is, hogy a családod nagyon erősen ragaszkodott, ahogy az említett példa is mutatja, a magyarságához, vagy a magyar öntudathoz. Ezért kérdezem, hogy ez előfordulhatott volna, hogy román gyerekekkel barátkoz, vagy ez egyáltalán nem volt egy kisgyerek agyában így szétválasztva, hogy kivel lehet, vagy illik, vagy kell?
Egyáltalán nem. Hát az én családom nagy vonalú volt, tehát ők ízig-bírig magyarok voltak, de nem csináltak ebből ilyen kirakatot, meg nem plakátolták ki, meg nem viselték páncélként, egyszerűen élték a hétköznapokat, és megpróbáltok túlélni, mint ahogy mindenki. Nekem van ellenérzésem minden elnyomott és elnyomó kapcsolattal kapcsolatban, de a román-magyar kapcsolatra külön vonatkoztatva nincs ellenérzésem.
Nem ugyanúgy, a románokkal volt.
A románok ugyanúgy sorba álltak hajnali fél négykor a gázpalackért, ahogy mi is sorban álltunk, és ha elfogyott, mind a kettőnk előtt elfogyott. Szóval, hogy nem az volt, hogy a román kapott, a magyar nem, vagy fordítva. Tény, hogy voltak jogok, amelyeket mi nem birtokolhattunk, magyarként, de ezt én gyerekként csak közvetetten éreztem, a szüleim nyilván, majd a szüleim közvetlenül, de nem csináltak ebből programbeszédet. Tehát én a saját családomról beszélek, én nem mondom, hogy ez általános volt. Ők egyszerűen valahogy a helyén kezelték ezt a helyzetet, hiszen már nem tudták visszacsinálni ezt az egész trianoni tébolyt.
De bennük az volt, hogy ez is elmúlik majd egyszer, fiam?
Igen, ők nagyon hittek a változásban. Úgy konkrét példákkal lássam el a beszélgetést, nagyapámot többször lecsukták, mert magyar névvel rendelkezett, és egy élelmiszerüzletnek volt a vezetője. És elég volt csak megfordulni, és az olajat fölvizezték, és akkor azt mondták, hogy lámvizezi az olajat. És akkor lecsukták, akkor nagymanyám jártak ki az amnestiát. Jött a fekete kocsi, házkutatások voltak. Szóval nálunk gyerekkoromban a húgommal ezt teljesen természetesnek tekintettük,
de
hogy
pont
két-három
gondolom.
Naponta megjelenik az autó.
Bocsáss meg, ezt voltam. Pont ezért gondolom, hogy esetleg volt egy nagyon erős harag családban a fenelő rendszer és hatalom felé.
Nem, és azt hiszem, hogy ezt a nagy vonalúságot örököltem minden ízében a tevékenységemnek, tehát mind ember, mind férfi, mind alkotó. Kíváncsiak voltak a világra. Én azt mondom, hogy ők ilyen egyetemes magyarok voltak, csak nem így fogalmazták meg. Tehát őket érdekelte a világ lehetősége, nem az, amit bizonyít, mutat, akar erőszakosan, hanem amivé lehet, amivé válhat, amivé alakítható. Valószínű édesanyámon keresztül éltem meg leginkább ezt a fajta képességet, aki hát egy ilyen reformer volt, és egyszer csak úgy döntött 30x évesen, hogy maga mögé utasítja az addigi életünket, és eljön, és új világot keres nekünk. Először Magyarország, aztán Amerika, aztán vissza, tehát elég sok felé kalandoztunk, de a gyermekkori időszak az úgy volt terhelt, hogy sokféle impulzus ért minket, de nem valakihez képest mértük magunkat, vagy nem valakihez képest beszéltek nekünk a világról, a nagyszüleim vagy a szüleim. Tehát önmagában érvényes dolgokat próbáltok megfogalmazni, és ami színházilag nagyon érdekes, de tényleg csak zárójelben, a kódnyelv. Tehát, hogy azért nem mindent lehetett elmondani, és főleg nekünk nem mondtak el mindent, vagy ha mondtak, akkor úgy mondták, úgy jelelték, úgy mutatták, hogy mi azt értsük, de ne adjuk tovább. Tehát például a telefon, mindenki tudta, hogy le van hallgatva, tehát egy telefonbeszélgetés. Tehát,
neked ez tök természetes volt gyerekként, hogy egy telefon az olyan, hogy ezt lehallgatják.
Persze. És akkor ebben nevelkedtél, ebben a virágnyelven való kommunikálásba, és aztán ez jelent meg később a színházi.
Abszolút, a sűrítés művészete, a lényeglátása, jelképek használata. Tehát egyfajta
ezt
sajátos ikonográfia.
Egyébként?
Elég gyorsan, mert például engem a katolikus mise lenyűgözött, tehát mindenki azt mondja, hogy dögunalom, én alig vártam, hogy menjünk, mert most ugyanabból állt, olyan kanonizált folyamatból az egész szertartás, de mindig más volt. Tehát az öregasszonyok másról pletykáltak, a pap másképp értelmezte az evangéliumot, a kis tisztiek másképp énekelték a dalokat, szóval egyszerűen egy folyamatosan változó, fix valami volt, és közben a képzeletem elképesztő módon meglendült, a szentek élete, a jézusi tanítások, meg a mindenféle profán szakrális vonatkozásokban, és színek, formák.
Hát meg a jelképrendszer,
abszolút.
Engem az érdekelne, mert bármennyire is úgy tűnik, hogy ez egy nehéz gyerekkor volt, ahogy beszélsz róla, úgy tűnik, hogy nem. Tehát, hogy pontosan a családod miatt azért ez egy idillikus képnek, meg a
humorérzék, az nagyon sok segített
tűnik.
A család humorérzék.
Tehát, hogy igen, mert a gyereknek az természetes, hogy egy kicsit titkolózni kell, lehet, hogy van benne egy kis játékosság, tehát csak felnőtt szemmel visszatekintve egy ilyen traumatikus dolog. De hogyha van egy érzelmi biztonság, amit mondjuk egy család megad, akkor az a gyerek az nem sérül meg benne, hanem csak megtanulja ezeket a jelképeket, vagy ezeket a virágnyelven való kommunikálásokat.
Ugye még gyerekkoromban a mise mellett nekem a cirkusz, a vándor cirkusz volt az igazi katartikus impulzus, mert hát más nem volt. Tehát ez volt a kultúra, tehát jött a vándor trupp, fölállított a sátrat, egy punyat kígyó, valami hormonzavaros asszonyot tekergette magát, nekem ez nagyon tetszett, és akkor én úgy képzeltem, hogy én majd akrobata bohóc leszek, mindenki beszarik a gyönyörtől, hogy milyen trükköket csinálok, majd utána hogy ez csak vicc volt, hep. Tehát, hogy ez volt az álmom. És akkor én tényleg összepakoltam, ugye ez a klasszikus történet,
hogy
6 évesen, hogy elindulok velük. És mindenki megkérdezi, hogy hogy vittek. Hát úgy, hogy nem kérdezték, hogy ki fia borja, gyere, de jó, pont szedték fel a sátrot, és elvittek. Csak a nagyapám az látta, hogy hiányzok, és végig pörgette, hogy körülbelül mi zajlott előző este az én fejemben, szememben, tekintetemben, és hát rájött, hogy ott kell keresni. Hát ők nem voltak, nem voltunk, úgyhogy rendőrséggel utánunk jött, és Nagybánya közelében megállította a trupot, visszahoztak, és hát ott ott én úgy éreztem, hogy elvették életem értelmét, mert hát, hogy nekem ezt kellett volna csinálni. Nagyon, sőt, büntettem a családot, nem beszéltem velük, meg elbújtam, akkor azt hitték, hogy beestem a vízbe, az Izába, a Tiszába, mert rengeteg folyó volt, akkor aztán persze nagyon éhes voltam, előjöttem a rejtekhelyemből, tehát ilyen borzalmak, tényleg szegények, mindig azt mondják, hogy jó gyerek voltam így utólag, de hát ez valójában rémség egy kicsiny könyve volt. A lényeg az, hogy ennek ugye egy ilyen hirtelen rám szakadt vákum élménye volt az ellentétes helyzet, amikor én nem találtam a helyemet Magyarországon, fogalmam nem volt, hogy hogyan tovább, hiszen minden barátom, első szerelmem ott maradt. És akkor jött a hernádi iskola, mert hogy mi Hernádra kerültünk egy csirkekeltetőbe. Tehát azt kimeszelték, de hát hiába meszelték, hogy rühesek lettünk, szóval ilyen hétkrajcáros hangulat volt. Édesanyámmal sokat kacagtunk, de hát inkább szarkasztikus volt és tragikomikus az egész.
Akkor hárman voltatok?
Nem, csak ketten, csak először ketten? Édesanyám, és a család többi tagja csak később jött.
Íventetek előre?
Igen. Tehát, hogy földeríteni, meg előkészíteni, meg.
Szóval, de hogy ti voltatok a legbátrabbak a családban?
Hát stratégia volt. Tehát igazából meg volt osztva, mert ugye nagyszüleim még ott voltak, rájuk vigyázni kellett. Nem jöhetett mindenki azonnal. Plusz mi még a forradalom alatt otthon voltunk, tehát mi eljöttünk, majd hazamentünk, és a forradalom minket ott élt 89-ben. Tehát nagyon veszélyes időszak volt, mert ha nem verik le a forradalmat, akkor minket is elővesznek. Tehát én ott voltam kint az utcán, a puska lövések közepette meg egyáltalán, szóval tudok erről mesélni. A forradalom olyan gyorsan jön, mint szóval az üstökös.
Mesélj erről, engem ez nagyon-nagyon érdekel, ez a
nagyon konkrétan forradalom. El tudom mondani, hogy nálunk hogy zajlott.
Most azt próbálom számolni, hogy hány éves voltál, de
11, igen. És gyakorlatilag azon múlott az egész, hogy nagyapám, aki akkor már nem hallott jól, valamiért nem a magyar adás, hanem a román adást tekerte fel a rádión. És akkor nagyanyám szólt neki, hogy Pista, kapcsold már ki, nem hallgatunk román adást. A rádióadás úgy történt, hogy a véletlenek sora miatt mi egyszer csak fölfigyeltünk arra, hogy Temesváron egy gyárban Ceausescu beszédét megszakítják. És hát mondtam nagyanyámnak, hogy azt mondta, hogy ilyen kizárt dolog, hát Ceausescu beszédét nem szakítják meg, és mondom, hogy de. Akkor odafüleltünk, akkor megint visszaadták, akkor megint tekergették a nagyapám, akkor megint beszélt, megint megszakadt, és ez háromszor megismétlődött. Gyárban beszélt, amikor elindult ez a közbebeszélés, meg a lázadásnak az ilyen-olyan.
Megkiabálás.
És amire ez a harmadik ilyen akció lezajlott, már az utcán láttuk, hogy rohannak az emberek a városba, a város központjába. Tehát iszonyú gyorsan terjedt Temesvárról, Marosvásárhely, Máramaroszigetet, tehát mint a futótűz, és gyakorlatilag már ott volt a nép a város közepén.
De ez hogy lehetett?
Pohár már csúrig volt, tehát hogy minden igen, városban igen. Csúrig volt, úgyhogy már csak az a löket kellett, ami hát tudjuk, hogy Temesváron ott megadatott, és akkor gyakorlatilag ez így kiborult a bili.
Hogy és akkor a kis Balázs Zoli is rohant a városközpontba?
Hát, már tudták, hogy be is zártok, mert biztos, hogy érdekel is megyek, bezártok, de hát én kimásztam a fürdőszoba kis ablakán, és akkor később tudták meg, hogy én ott voltam. De láttam, ahogy pakolt. Hát nagyon érdekelt, hát ilyet egyszer lát az ember, vagy én ezt nem fogtam fel, hogy egyszer, de szaladtál, ez most olyan volt nekem, mint egy rockkoncert. Hát most képzel futó bolondok körülöttem, lövöldöznek, nagyon-nagyon. Pakolták ki a raktárakat, a könyvtárakat, szóval hát mindent el akartak pusztítani, ami a kommunizmusra emlékeztet az embereket. Persze pusztítottak olyan értékeket is, amiket nem kellett volna, mint ahogy ez lenni szokott a nagylomtalanítás közepet, ezt most idézőjelben mondom. Tehát, hogy ezeket ott mint színház néztem valószínű.
Vagy de akkor nem vettél részt, tehát, hogy nem pakolták.
De mentem, toltak, húztak, rángattak, lőttek, zuhantak el az emberek, de hát ez egy forgatag volt, egy maján. És most persze fekete humorként mondom, de hát ez nekem nagyon nagy élmény volt. Főleg ez a másodpercek alatt kinyíló rózsa.
És hogy keveredtél ki belőle végül?
Hát aztán úgy mindenki ugye mentette a menthetőt, meg amikor már hullottak a holttestek, meg az emberek, akkor ugye ott mindenki menekülőre fogta, én is.
De bocsánat, te igazából életveszélyben voltál, persze, 11 persze, évesen az
persze,
utcán.
Persze, de én nem csak a forradalomban voltam életveszélyben, tehát hogy én ahol lehetett biztos, hogy a legveszélyesebb dolgot kipróbáltam. Tehát szerettem egyszerűen az extrém sportokat, mai napig szerettem képletesen is.
És erre mondták anyukádék, hogy nem voltál rossz gyerek?
Igen, erre mondtam, mert megszépíti az időm. Igen.
és akkor igen, elzavarták Ceausescut, aztán kivégezték, és akkor megváltozott ott az élet.
És nem változott semmi.
Legalábbis úgy tűnik, hogy megváltozik. Azért ez egy hatalmas felszabadulás lehetett azért ott.
Az volt, az. Igen. És tudjátok, mit vetített a Román TV először? Az Állatfarmot, a rajzfilmet. Soha nem felejtem el, hogy a Forradalom másnapján az Állatfarm című rajzfilmet, ami fantasztikus volt.
Pont erről beszélgettünk a Dórival a színházzal kapcsolatban, de majd erről te fogsz mesélni, hogy azért úgy tűnik, hogy Romániában azért bátrabbak, tehát a színház is.
Nem tudom, nem bátrabb, más. Én azt tapasztalom, volt szerencsém, és van szerencsém román színészekkel is dolgozni, hogy egyszerűen absztraktabb a gondolkodásuk. Tehát ők nem az okokozatokat nézik, hanem a hogyant. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ő lila tehén, akkor ő lila tehén variációkat fog ajánlani neked. De nem kérdezi, miért vagyok miért? A lila tehén, vagy miért lila ez a tehén. Tehát mi, a magyar színház egy kicsit körülményes, így fogalmazok. Aha. Hogy mondjam, ez a kekec attitűd egy picit bennünk van, a Műsztanyiszlavszki metódusok hagyatéka, amit teljesen félreértelmeztek, rosszul is használunk, meg rosszul hivatkozunk rá, nem is tudjuk, hogy mit írt igazából a mester, de olyan jópofán hangzik, hogy színésztoalett, meg beleélés, meg stb. De valójában inkább ez a addig nem mozdulok meg, ameddig nem látom át, és nem akkor én majd nagyon hitelesen reagálok. De sokszor a hitelességet pont a hiteltelenség vagy a bátorság hozza meg. Tehát el kell indulni, és akkor az úton levés meghozza majd a célokat, és a többi. Tehát a románok például ebben nagyon bátrak, és nagyon jó velük felszabadító velük
bátor,
dolgozni.
Bátor, igen, ez a jó szó.
Igen. Azt hiszem, mi is így beszéltünk erről, hogy ami filmes vagy színházi élmény van,
bátrabban.
Az mind valami nagyon merész, bátor dolog, akár olyan értelemben is, hogy a saját maga lelki mélységeit feltárja, tehát, hogy a kitárulkozásban is nagyon bátor.
Igen, hát ha csinálja, akkor csinálja, tehát, hogy kicsit nem, vagy nem mérlegelnek, vagy nincsen, hogy hátra pillant, de azért halad előre, szóval megy előre is kész. Nézd, ott is vannak azért olyan művészek, akik nem a bátorságukról híresek, vagy megalkuvóbbak, vagy gyávábbak, vagy kevésbé pallérozottak, de alapvetően azt kell mondani, hogy az idegrendszerük az másképp működik, és ez a fajta absztrakció, ami nekem tetsző, vagy én színházi emberként nagyon szerettem, hogy ilyen változatosan és bátran lehet velük játszani, az például inkább jellemzi őket.
Egyébként, ha már így gyerekkor plusz a Románia, szóval te ott egyáltalán láttál, a cirkusz az is egy valamilyen színház élmény, ezt elfogadom bár részemről. Nagyon messze tolom.
Persze, bizarr, tehát a bohócok nagy kalapáccsal ütik egymást, tehát Fellinit kell említeni, nekem Fellini hozta be igazából, hogy én miért szeretem a cirkuszt, ezért.
De nem erre akartam kérdezni, hanem te egyáltalán láttál, vagy csak felnőtt korban román színházat annak előtte, vagy akkor ott?
Én láttam román színházat, és emlékszem is jelenetekre, mert hétfőnként a Román TV színházi előadás közvetített. Tehát én emlékszem, mert más nem lehetett nézni. Tehát amerikai filmek voltak hétvégén, amit meg ne kérdezz,
hogy... nem is volt
adás. Volt adás.
Képzeljétek, ott meg színházi előadásokat közvetítettek, és hétvégén meg amerikai filmeket lehetett nézni. Úgyhogy én román színházi előadásokra emlékszem, és most, amikor Bukarestben rendeztem, én fel is idéztem néhány kép, és mondták, hogy te ezt onnan tudod. Tudom, hogy gyerekkoromban beégett a retinámba ez a hangsúly, vagy ez a színésznő, vagy nem tudom én. Tehát nagyon érdekes, hogy megmaradtak, de ott is az expresszív színjátszás maradt meg inkább, vagy ezek a nagyon erős kontúrokkal dolgozó művészek. Aztán természetesen a színházi élmény nekem sokkal később jelentkezett, már mint ami kézzelfogható, hiteles, engem inspiráló
erre majd később
esemény volt. Igen.
Még mindig egy picit ott tartsunk akkor, hogy a forradalom után ti mégis úgy döntöttetek, hogy elhagyjátok az országot, és átjöttök Magyarországra. Ez a felszabadulás, akkor ez nem volt elég.
Édesanyám úgy érezte, hogy nincs perspektíva, tehát lehet, hogy felszabadulunk, de hát édesanyám bölcsasszony, én nem tudom, hogy zsigerileg-e az, vagy az élet tette azzá, vagy én nem tudom, fogalmam nincs, és valahogy az ösztönei jól működnek, meg nagyon bátor, azt kell mondanom, hogy egy ilyen mini bomba, és még mindig az, tehát lenyűgöz, és mindig rácsodálkoznak, hogy nekem mennyi energiám van, nem ismeritek anyámat, szóval én a negyedese vagyok,
komolyan.
De tényleg elképesztő, csodálatos.
De neki mi a szakmája?
Neki könyvelői szakmája van, a bankba dolgozott számokkal, de ő igazából pszichológus akart lenni, csak a magyar neve miatt nem lehetett, mert amikor Kolozsvára ő felvételizett, bocsánat, mikrofon, akkor már nem indítottak magyar szakot. Tehát, hogy egyszerűen előtte, mielőtt ő gyakorlatilag már ment volna vizsgázni, megszüntették a szakot, és így elesett a lehetőségtől. Úgyhogy ő valószínű ezen szűrőn keresztül nézi a világot, tehát nagyon érzékeny az emberek reakcióira, változásokra, pozitív, negatív, ilyen-olyan impulzusokra, és közben valamiféle életigenlés, életszeretet jellemzi a gondolkodását, és ugye előre kell és lehet menekülni, és ezért mindent meg érdemes tenni. Szóval én ezt tanultam tőlem.
Óvatosan kérdezem, hogy ő ugye akkor része a ti produkciótoknak, jól láttam az ő nevét? Ő lehet az, aki a Maladipében egyébként...
Balázs Katalin?
Igen.
A persze, ő a produkciós...
Tehát ő a produkciós hogyne, vezető?
Hogyne, gazdasági vezetője a színháznak.
Azt
a mindenit... Hát, ilyen mázlim van, hogy könyvelő az anyám, persze. És ráadásul a számokhoz és a gazdasági ügyekhez is ért, na, náhogy rábízom a dolgokat, így vagyunk biztonságban.
Most állt össze bennem a kép.
Persze. De nem ilyen dinasztia, vagy ilyen a családi vállalkozás a színes, csak ő így került a képbe, hogy ért hozzá. De nem ebből él ő se.
Na de akkor folytathatjuk onnan, hogy zenét sugárzik a rádió, és aztán visszajövünk. Tulajdonképpen majd megtudjátok utána, hogy mit szerettem volna Balázs Zoltántól kérdezni. Maradjatok velünk, ez itt a kettes számrendszer, a Rádió Café.